Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a sportéletet is érdemben befolyásoló ukrajnai háborúval. Dénes Ferenc sportközgazdász fejti ki véleményét. Emellett interjút hallhatnak az olimpiai bajnok Kenus Vaskuti Istvánnal, aki nemrég megkapta a Nemzet Sportolója címet. Nyilatkozik Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott világkupa selejtezőre készülő szövetségi kapitánya, Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, aki bekerült a Nemzetközi Szövetség legfőbb vezetői testületébe, a büróba, és hallhatják a világbajnok kardozó Katona Renátát, aki az elmúlt hétvégén megnyerte az UTE vívócsarnokában rendezett magyar kupa fordulót. Tartsanak velünk! Az egy éve kirobbant ukrajnai háborúval a két harcban álló ország sportolói is sokat veszítettek, de amíg az ukránokat általános szimpátia fogadja a nyugaton, addig az orosz sportolók sok esetben nem is vehetnek részt a nemzetközi rendezvényeken. Domanics András beszélgetett Dénes Ferenc sportközgazdásszal.
Legnyilvánvalóbb az orosz sport kiszorulása gyakorlatilag a nemzetközi sportvilágából. Hát ugye eleve a legnagyobb esemény a futballvilágbajnokságon való lehetséges részvétel elvesztése, a versenyek elvesztése, az Oroszországban rendezendő versenyek elvesztése, nem indulhatnak a sportolók jó pár sportágban nemzetközi versenyeken, és ez azért hosszú távon is hat, mert ugye akkor a sportolók mindenféle kiutat keresnek, és már nem biztos, hogy egy rendezés után, aminek mondjuk még a körvonalén sem látszanak most, a sport rendeződni tud, vagy gyorsan tud rendeződni Oroszországban. Tehát én azt gondolom, hogy az orosz sport nagyon-nagyon sokat vesztett. Hogy egyébként az orosz sport diplomácia, lobby és hát minden más mennyit vesztett, az kevésbé látszik, de azért ott is azt lehet érezni, hogy visszaszorulóban van. Ami az ukránokat illeti, ott óriási szimpátria van, tehát azért azt lehet látni, hogy ahol ukrán sportolók megjelennek, vagy nagy futballigák is kiteszik az ukrán zászlót a szolidaritás mellett, tehát ilyen típusú támogatás van. Bizonyos mértékű politikai platform, tehát üzenet közvetítési platformot is kap Ukrajna, az ukrán elnök, hogy a nézeteit elmondhassa, mondjuk a futball VB döntőjében pont nem, de egyébként amennyire lehet, ezt biztosítják. Tehát azt gondolom, hogy másik oldalról a sport kifejezi a szimpátiát Ukrajna iránt, és megint a játékszabályok betartásával, de amennyire lehet segít is az ukrán sportnak.
Oroszországban lehetne nemzetközi sporteseményeket tartani, de ugye nem engedik. Ukrajnában engednék, de ott meg nem lehet. Ukrajna hogyan oldja ezt meg? Hol játszanak a nemzetközi csapataik?
Nyilván közel, de hát amit lehet, azért megpróbálok otthon rendezni, amennyit lehet, képesek erre, hanem hát nyilvánvalóan a legközelebb, vagy olyan távolságban, amit meg lehet nézni. Ugye ott is nagy probléma persze, hogy azért a fiatal férfiakat nem nagyon engedik ki, vagy csak nagyon nehezen. Nyilván a diaszpóra az, ami egy jelentős számú diaszpóra van. Ukrán menekültek próbálják ezt támogatni, de mondom, nagy szimpátia van, tehát elsősorban mondjuk Lengyelország az ilyen lehetséges célpont, mert hát az van a legközelebb.
Ha csak egy magyar példát veszünk elő, ugye 1956-ban a Honvéd ment éppen nyugat-európai, illetve dél-amerikai turnéra, abban az időszakban, amikor a forradalom volt Magyarországon, és nem sokkal utána volt ugye az olimpia. Ez mindig egy nemzet számára nagyon fontos dolog, hogy a sportban sikeres legyen és képviselni tudja magát. Az ukránoknál érezhetünk ilyesmit?
Abszolút. Hát ugye két irányból is. Az egyik van egy ilyen politikai vonulata, amelyben az ukrán politikai elit nagyon határozottan próbál nyomást gyakorolni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságra és a nemzetközi sportra, hogy nulla tolerancia legyen az oroszokkal szemben, egyáltalán ne lehessen semmilyen típusú orosz sportoló, semmilyen zászló alatt, semmilyen kedvezmény alatt nemzetközi versenyen. És nem akarok állást foglalni, csak megpróbálom értéksemlegesen elmondani a dolgokat, tudom, hogy ez már sokak szemében ez is bűn, de azért próbáljuk végig gondolni a dolgokat. Ezzel szemben most jól érezhető van, a legélesebb konfliktus a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal van, mert hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondja, hogy meghatározott feltételekkel, de engedjük az Oroszországban született orosz állampolgár sportolókat indulni az olimpián. Ez szerintem most a legnagyobb feszültség. Nem csak az olimpia, általában a sportmozgalomban, mert ez egy olyan direkt politikai kérdésé vált, ami nagyon megosztja a sporttársadalmat, és hát itt azért lehet mondani egyrészt másrészt dolgokat, és innentől kezdve megint bejön az, hogy kinek milyen típusú szimpátiái vannak, hogyan ítél meg a helyzetet, milyen értékítéletei vannak, tehát ez a nem messze vezető kérdés.
Veszíthet el Ukrajna vagy Oroszország sportolókat a konfliktus miatt, és itt most arra gondolok, hogy más országok, más nemzetek színeiben versenyeznek tovább.
Az ukránoknál sokkal kevésbé, sőt azt látjuk, hogy nagyon erős lett a nemzeti érzés a sportolóikban. Ezt én például nem értéksemleges vagyok ebben a dologban, ezt kifejezetten örömmel látom. Az jó, ha a sportoló büszke a saját hazájára, tehát ez az egész háború egy nagyon komoly identitásképző, ezt másoktól olvasom. A sportban egyértelműen látszik az, hogy ez mit jelent. Ez mindig is érezhető volt. Például én szívesen emlékeztetem a hallgatókat mondjuk a Trianon utáni magyar sport fejlődés, tehát hogy mi ennyire erősek vagyunk a teljesítmény sportban, az annak is köszönhető, hogy a Trianon után gyakorlatilag a sport volt az egyetlen olyan érintkezési felület a nemzetközi élettel, amiben meg tudtuk mutatni magunkat legálisan, és ez nagyon-nagyon sokat lendített, részben a magyar azonosságtudaton, részben pedig kifejezetten a sport, magyar sporton. Tehát a magyar sport sikeressége sok ponton nyúlik vissza a Trianon utáni sokra, és annak a társadalmi elfogadottságára, hogy a sport az egy kiemelten fontos tényező. Én ezt látom most Ukrajnába. Kérem, hogy mindenki értse, de hát Ukrajna, amit veszíthet, ez a fronton van, rengeteg infrastruktúrát veszít, ami azért időlegesen visszavetheti az ukrán sportot, de hát nyilván ezek újra fognak épülni, hogy modern létesítményekkel ez majd jó lesz, és hát az a szörnyűség van, hogy sportolókat veszítenek el a frontokon, ami viszont szintén szörnyű. Az orosz sportról pedig beszéltünk, nevezetesen az, hogy szerintem generáció vagy generációk fognak kiesni a nemzetközi sportéletről. Ott sokkal erősebbnek látom a migrációt, tehát hogy más országokban próbálnak sportolói karriert csinálni, szerintem ezt meg fogja érezni az orosz sport középtávon is.
A 21. századra a profi sport egyben üzlet is. Oroszország mennyit veszít anyagilag, üzletileg azzal, hogy nem rendezhet versenyeket, illetve a sportolói nem vehetnek részt, vagy saját zászló alatt nem vehetnek részt nemzetközi sporteseményeken?
Hát az orosz sport az viszonylag kevéssé üzleti alapon szervezett, tehát vannak kiemelkedő persze bajnokságaik, meg hát sporteseményeik, de nagyon-nagyon nehéz abba belelátni, hogy azok ténylegesen mennyi valódi profitot termelnek. Hát a legfélelmetesebb persze a Szocsi olimpia emléke, ahol állítólag 50 milliárd dollárt költöttek az olimpiára, összehasonlításul egy 4-5 milliárdos, abban az időben 4-5 milliárdos téli olimpia, az már kiugróan magas költségvetésnek számított, és hát az volt a szakértői vélemény általánosan a nemzetközi sajtóban, hogy ott egyszerűen az oligarchákat fizette ki a rendszer ebben. Tehát nagyon-nagyon nehéz megítélni ezt a dolgot. Egyébként a nemzetközi versenyeket Oroszország nem is profit szerzési célra rendezte, hanem úgynevezett soft power okok folytán, tehát valamilyen kedvező képet akart kirajzolni magáról a Putyin rendszer, az orosz rendszer, és próbálta elfogadtatni magát, ahogy most Katár csinálja, Szaúd-Arábia, vagy csinálta korábban Kína, vagy most is csinálja Kína, tehát ez egy jól ismert és jól tetten érhető kommunikációs forma, de nem látom, hogy profitorientált lett volna, hogy egyébként mondjuk ezek a nagy versenyekben az oligarchák hogy árasztak felül, hogy nem árasztak felül, hogy miből lettek azok a nemzetközi jachtok, amiket most foglaltak, azt most itt megmondani nem tudom, találgatni meg minek.
A háború előtt a pandémia nehezítette az életünket. Ukrajnában a fiatal sportolók mennyire érezhetik meg ezeket a bezártságokat, illetve a háború következményeit? Lesz-e utánpótlás?
Szerintem lesz. Amennyire én látom, tehát nem vagyok ennek szakembere, de azért azt gondolom, hogy az, hogy valaki kiugró sport teljesítmény nyújtson, hogy hivatásos sportoló legyen, hogy nagy teljesítmény nyújtson, az az általános tehetségen túl, szaktehetségen túl rengeteg munkára és a munka mögött motivációra van szükség. Nekem az a hipotézisem, hogy az ukrán fiatalok közül azok, akiknek van tehetség, és komolyan azt gondolják, hogy nemzetközi pályafutást akarnak sportban befutni, azoknak az akaraterejét, ebből fakadóan a munkavégzési képességeit megsokszorozza az a szorongatott helyzet, amiben vannak. Ez mindig felvetődik, hogy milyen körülmények, milyen infrastruktúra kell ahhoz, hogy nagy sportoló legyél, vagy a tehetségedet ki tud bontakoztatni, és nyilvánvalóan van összefüggés a között, hogy milyen körülmények között tudsz készülni, és hogy tudsz teljesíteni. De én azt gondolom, sokakkal egyetértve, akik erről publikálnak, meg erről írnak, hogy ez az akaraterő, ez a motiváció, az, hogy nagyon-nagyon meg akarom mutatni, ez túl tud ezen lendülni. Na most nyilván az eszközigényes sportágaknál ez komolyabb probléma, de azokban a sportágokban, ahol még egyszer mondom, ahol a tehetség és munka számít, igazából nem annyira eszköz és technikai igényesek, azokban én azt tippelem, hogy az ukrán sport jól fog kijönni.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Öt karika. Az olimpiai bajnok kenus Vaskuti István megkapta a nemzet sportolója címet és az azzal járó életjáradékot. A nemzet sportolói között a birkózó Varga János decemberi halálával üresedett meg egy hely. Kajakkenu versenyző eddig nem volt még a nemzet sportolója. A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet játszott a hazai sportéletben. A nemzet sportolója jelenleg Vaskuti István, Balcó András, Jónyer András, Hammer László, Veltner Györgyné, Ivánkai Mária, Kamuti Jenő, Bíróné Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Portis Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Schmidt Pál és Faragó Tamás. Kalapos Mihály készített interjút Vaskuti Istvánnal.
Mennyire lepte meg, hogy beválasztották a nemzet sportolói közé?
Talán először akkor gondoltam erre, amikor láttam a nemzeti sportban a listát, hogy ott szerepel rajta a nevem. Hát akkor azért úgy gondoltam, hát igen, azért én is szóba jöttem, és hát örültem volna neki, akkor így feltételes módba álltam még hozzá, de nem ringattam én ebbe bele magam, mert nem is akartam, mondom, hát ez nem rajtam múlik, ha ezek a barátaim jó részt, hát ugye nagy nevű sporttársak, ugye a nemzet sportolói mindahányan, tehát ha ők ezt így értékelik, akkor ez egy nagyon nagy megtiszteltetés lesz, amire nagyon büszke vagyok.
Ugye nem volt még kenus tagja ennek a társaságnak?
Kajakos se, tehát én úgy is érzem, hogy nem egyedül kaptam ezt a megtisztelő címet, hanem ez a sportágunk az eredményeivel, és ezzel a tényleg évtizedes eredményeivel ezt kiérdemelte. Hát talán leginkább a Wichmann Tamás barátomra gondolok, aki ugye pont 3 éve távozott el tőlünk, hogy talán ő lehetett volna az, aki ezt, ha megéri, megkapta volna.
Mire a legbüszkébb a pályafutásából? Azonnal Moszkvát, 1980-at mondja, amikor ugye párosban olimpiai bajnok lett?
Sportolóként nyilván azért az, hogy az eredmények, tehát az olimpiai bajnokság, a világbajnoki címek, tehát ami nagyon nagy szó volt akkor, hiszen egy vereséges sorozatot szakítottunk meg. Ugye Mexikóban 2 aranyérmet szerzett a kajakkenu sport, utána kimaradt München, kimaradt Montreal, úgyhogy egy nagyon erős csapat volt, nagyon nagy versenyzőkkel, és hát akkor mi úgy éreztük, hogy talán valami átok ül már rajtunk, hogy csak a magyarok nem tudnak nyerni olimpiát kajakkenuba. Hát ez nekünk sikerült, úgyhogy ez egy óriási dolog. De hogy mit tartok a legnagyobb sikernek? Hát én azt hiszem azt, hogy részt vettem azért abban, hogy ez a kajakkenu sportág ez így fölível. Tehát azért 26 évet voltam szakmai vezetője az NKKS-nek, és abban, hogy ilyen pályára sikerült állítani ezt a sportágat, tehát ebbe én is részt vettem, hát persze olyan vezetés mellett, mint a Dr. Barát tette le, vagy a Füleki András meg, és nem utolsó sorban tényleg a Schmidt Gábor, akik nagyon-nagyon sokat tettek hozzá, de hát ebben én is részt vettem.
Ugye annak idején, amikor 2004-ben megalapították a Nemzet Sportolója díjat, akkor az is szerepelt a követelmények között, hogy ne csak egy nagy sporteredménnyel, vagy több nagy sporteredménnyel lehessen ebbe a klubba belépni, hanem hogy legyen akár edzői, akár sportvezetői múltja is valakinek. Hát ön például a Nemzetközi Szövetség alelnöke is volt.
16 évet szolgáltam a Nemzetközi Szövetségbe, tehát a vezetésben. Ebből 8 évet voltam első alelnök, 3-szor választottak meg első alelnöknek. Nem volt könnyű feladat, tehát nagyon sokat kellett küzdenem azzal, hogy a szakágnak, tehát a gyorsasági szakágnak a kvótái, a működése biztosított legyen. Nagyon-nagyon nagy feladat volt ez is. Kevesen mondhatják el magukról, hogy hát szinte minden voltam. Tehát az olimpiákon 9 olimpián vettem részt. Először ugye versenyzőként, aztán, hogy úgy mondjam, nem részvevőként, ugye Los Angelesre gondolok, ahol ugye érmekért mehetünk volna. Aztán edzőként a sportolóim ugye épp összeszámoltam, 8-an vagy 10-en vannak, akik világbajnokok lettek az én irányításommal. Ugye később a Pullai Novák olimpiai bajnokok lettek, címet szereztek. Versenybíróként, aztán technikai delegátus voltam a pekingi olimpián, zsűri elnökként, akkor későbbek hát a szövetség képviselőjeként. Úgyhogy ez egy nagyon szerteágazó feladat volt, tehát én azt hiszem, hogy mindenütt sikeresen működtem.
Az utódoknak könnyebb?
Egy kicsit nehezebb mindenféleképp már a mi időnkhöz képest, ugye lecsökkent a versenyszámoknak a mennyisége az olimpián, már abban az értelemben, hogy meg kell osztozni a hölgyekkel. Tehát 2 női szám van és 2 férfi szám, Tehát a fiúknak ennyiben mindenképp nehezebb, hát viszont a hölgyeknek könnyebb lett, hát mert ugye ők is bekerültek az olimpiai programba.
Egyébként mi volt az ön titka? Ugye ön nagy sikert ért el Foltán Lászlóval is, később Sarusi Kis Jánossal is.
Hát három olyan partnerem volt, akivel világbajnokságot nyertem, tehát elsően említeném a Foltán Lászlót, párhuzamosan vele a Budai Tamival, aki hát ugye kétszeres olimpiai bronzérmes volt Montrealba, mivel hosszú távon voltunk a legjobbak, tehát három világbajnokságot nyertem a Tomival, és aztán a Sarusi Jancsival pedig, hát én azt hiszem, hogy sajnos mi voltunk azok, akik vesztesei voltunk ennek a Los Angeles-i bojkottnak, mert utána ugye még következő évben is, és aztán még két év múlva is még két-két világbajnokságot nyertünk olimpiai számokban, tehát 500-an és 1000-en Montrealban.
Hiányérzete nincs teljes, amit elért, ugye?
Hát én azt hiszem, hogy minden feladat egy kihívás volt számomra, és igyekeztem tényleg oda tenni magam. Ez a kajakensportban azért ez szerintem automatikus, ez elvárás, hogyha valamit csinálunk, akkor az teljes szívvel. És hát én azt hiszem, hogy egy nagyon sikeres életpálya van így mögöttem, ami nincs vége, mert most ugye már 3 éve nyugdíjas vagyok, és edzőként utánpótlás korú srácokkal foglalkozom, BKV előrében, nagyon szeretem őket, nagyon élvezem. Tehát én egy teljes életet kaptam a sporttól, és még remélem, hogy jó pár évig tudok működni benne.
Vaskuti István olimpiai bajnok kenust, a nemzet sportolóját hallották. Visszatér a magyar férfi vízilabda válogatottba Varga Dénes. Varga Zsolt szövetségi kapitány kijelölte a március 8-án kezdődő zágrábi világkupa selejtezőre készülő bő keretét, amelyben bő fél év után először kapott helyet az olimpiai bajnok. A szakvezetővel beszélgettünk.
Alapvetően azokat a játékosokat hívtam rá most is, akik hosszú távon is úgy gondolok, hogy a világversenyekre utazó csapatnak is a tagjai lehetnek.
Visszatér a keretbe az olimpiai bajnok Varga Dénes. Korábban is beszéltek már arról, hogy ennek nagyjából most lesz itt az ideje?
Igen, természetesen. Én úgy gondoltam, hogy ez most a legjobb pillanat, hogy szinte már teljes olyan kerettel tudjunk elkezdeni dolgozni, akikből ténylegesen a nyára utazó világbajnokság utazó csapat is kikerülhet.
Milyen szerepe lehet Varga Dénesnek ebben a csapatban? Ki lesz a csapatkapitány?
A csapatkapitány az Jancsik Szilárd marad, aki ugye a tavalyi EB-n nagyon jól beleállt ebbe a szerepbe. Nagyon szerethető és határozott egyeniség lett felnőtt az elmúlt években. Maximálisan azt gondolom, hogy jól töltötte be ezt a szerepet. Hát a Duminak alapvetően a kvalitásához nem fér kétség, hogy azt mindenki tudja, hogy milyen játékos kvalitásról van szó. Azt gondolom, hogy már idős játékosként lesz egy olyan szerepkörésemben azt a tudást, amit ő az elmúlt években fölhalmozott, azt a tapasztalatot, amiben át tudja adni a fiatalabb játékosoknak, ezzel is segítve azt, hogy ők is gyorsabban fejlődjenek.
Március 8-án kezdődik majd a selejtező sorozat. Hogyan néz ki előtte az összetartás, és milyen tervekkel utaznak majd az eseményre?
Relatíve keveset tudunk kezdeni maga ugye az elutazás előtt, hiszen minden csapat ugye BL mérkőzéseket játszik. Lesz gyakorlatilag másfél nap pihenő, utána elkezdünk kezdeni csütörtök este, pénteken. Hétvégén még lesz egy másfél napos szünet, és kedden hétvégén nyilván edzünk kettőt, és kedden utazunk Zágrábba.
Varga Zsoltot, a magyar férfi vízilabda válogatott és a Ferencváros szakvezetőjét hallották. Bekerült Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a Nemzetközi Szövetség a World Athletics legfőbb vezetői testületébe, a büróba. A sportvezetőt azután jelölte a testületbe a Magyar Szövetség, hogy az eddigi tag Fűries Balázs mandátuma lejárt. Vladár Sándort kérdeztük.
Hatalmas megtiszteltetés volt, és azt gondolom, hogy Magyarországnak kivételes súlya van a világ úszó és vízilabda sportjában, és hát nyilván egyszerre megtisztelő, de rendkívüli felelősséggel is jár azért, hogy sikeresen képviseljem érdekeinket, mint amilyen sikerrel sportolóink szerepeltek az elmúlt években, évtizedekben. Úgyhogy magam is meglepődtem egyébként, mert a bűrőülés kapcsán kaptam meghívót, de azt mi akkor még nem tudtuk, hogy a büró ezzel kapcsolatban döntést hoz, és Huszajn Muszalem elnök felvezette ezt a témát, és a FINA büró egyhangulag hagyta jóvá Magyarország jelölését, hogy én képviseljem ezentúl Magyarországot a FINA büróban.
Mennyire járulhatott ehhez hozzá a korábbi sportdiplomáciai sikersorozat, illetve akár az előző két VB, a 17-es és a 22-es?
Hát először is ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni Fűries Balázs államtitkár úrnak az elmúlt másfél évben végzett kiemelkedő tevékenységét, hiszen azért hozzá nagyon sok eredmény társul, akár a 22-es VB rendezésében, vagy akár a 2017-es budapesti VB, szóval sok minden dolgot tudtunk együtt csinálni, és köszönet államtitkár úrnak, egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni tovább ezt a megbízatást. Nyilvánvalóan Magyarország azért mindig jól teljesít a sportban, teljesen biztosan. Azért 2017-ben rendeztünk egy fantasztikus világbajnokságot, aztán 19-ben egy minden idők legjobb junior világbajnokságát, 21-ben egy buborék-európa bajnokságot, tavaly 22-ben megint egy csodálatos vizes világbajnokságot. Szóval, hogy tényleg tudják azt, hogy mi a rendezés színvonala az egy abszolút mérce a világba, hogy mi mindig jó házigazdák vagyunk, és tudjuk, hogy imádnak Magyarországra járni tengeren túlról és Európából is, mert tudják azt, hogy itt kifogástalan kiszolgálásban, ellátásban és versenykörülmények között tudnak versenyezni ezek a csodálatos sportolók.
Bladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét, a Nemzetközi Szövetség bürójának új tagját hallották. A hölgyeknél a világbajnok Katona Renáta, a férfiaknál pedig a szintén vasas versenyző, ifjúsági olimpiai bajnok Rab Krisztián nyerte az elmúlt hétvégi kardvívó magyar kupafordulót az utánvívó termében. Katona Renátával beszélgettünk.
Nagyon jó hétvége volt, ugye én az utéba kezdtem el vívni, szóval mindig jó egyébként visszamenni oda, és nagyon közel is lakom, szóval csak át kellett húznom a zsákomat. Különösebben nem készültem rá, ugye egy világkupáról jöttünk haza, szóval így nagyon feszített a tempó most, de nagyon örültem, hogy sikerült nyerni, hogy ahhoz képest, hogy kicsit ilyen jetlegesnek éreztem magam, ahhoz képest tudtam nagyon jól koncentrálni, szóval nagyon-nagyon boldog voltam.
A fináléban válogatott beli csapattársát, Szűcs Lucát múlta felül, szoros a szóban 15-14-re. Hogyan élte meg a döntőt?
Igen, nagyon fejfej mellett haladtunk, hát ugye nagyon sokat vívunk együtt, szóval azért tudjuk, hogy ki mit csinál, nagyon újat nem tudunk egymásnak mutatni, és hát azért mindig így nehéz győzni, szóval nagyon örültem, hogy én adtam be az utolsó túst. Egyébként a múltkori Magyar Kupán is ugyanígy 15-14 lett, de akkor viszont ő nyert, szóval mindig ilyen kiki meccset vívunk egymással.
Nehéz egyébként válogatott csapattárs ellen tétmérkőzést vívni, vagy teljesen mindegy?
Szerintem azért nehéz, igen, nehéz. Mert tényleg mindenki ismer mindenkit, hát minden kedd, szerda, csütörtök együtt vívunk a keretedzéseken, ugye a válogatott edzéseken, szóval nem nagyon tudunk egymásnak újat mutatni, illetve ugye a világkupákon is azért a bemelegítésnél együtt vívunk, szóval tényleg nem tudunk újat.
Ön is említette a taskenti világkupát, elég érdekesen alakult ez az esemény, és ugye a csapatversenyben ön most nem is volt benne. Hogyan tekint erre a hétvégére?
Igen, ugye öten vagyunk, most visszatértem Márton Anna, és akkor így próbálja a Gárdos Gábor a vezetőedző ugye rotálni a csapatot, és minden esetőséget kipróbálni, hogy lenne a legjobb a csapat, illetve hát ugye éppen akinek jobban megy, azt teszi be a csapatba. Tényleg nagyon fontos időszak áll előttünk, ugye április végétől elkezdődik a kvalifikáció, arra kell készülni. Egyébként én ezt jó döntésnek tartottam, jól vívtak a lányok, nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült a harmadik helyet megszerezni, illetve a döntőbe jutni. Kicsi múlottság, szóval szerintem ez egy teljesen jó döntés volt. Remélem, hogy Athénba, illetve Belgiumban, meg a következő időszakban sikerül olyan formában lenni, hogy betegyenek a csapatba, és ott legyek.
Mekkora harc lesz egyébként ötük között, vagy esetleg csatlakozhat-e még valaki?
Nem, én most úgy érzem, hogy ez így ötünk között fog majd lezajlani, és elég nagy csatára számítok. Igazából szerintem mindenki ott lehet, tényleg a tudásunk megvan hozzá, majd kiderül, hogy alakul ez az egész.
Hogy látja belülről, kinek mi az erőssége?
Ez egy nagyon színes csapat, szerintem tényleg így mindannyiunk egy egyéniség, mindenki más tanult, másonnal jött, más tud hozzárakni a csapathoz, és talán ez a sokszínűség, ami erősségünk.
Közeledik az olimpiai kvalifikáció, persze előtte még azért, ahogy ön is említette, van hátra más verseny is, de mennyire kell, vagy mennyire lehet női kardvívásban formát időzíteni?
Nyilván lehet, mi is azon vagyunk, hogy az áprilisban kezdődő kvalifikációra felkészüljünk, hogy ott tényleg azon a világkupán, ami még hátra lesz akkor, illetve Európa-bajnokságon, világbajnokságon a legjobbjunkat tudjuk nyújtani, ezen vagyunk, és erre jó ez a két világkupa is, ami majd jön márciusba, mert ugye nyilván nincsenek újak, új csapatok nem lesznek, nem mint ilyen nemzetközi csapatok, szóval őket kell majd videózni, hozzájuk kell így igazítani a mi formánkat.
Katona Renát a világbajnok kardvívót hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Domanics András és Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.